Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva 23. János pápa Pál Szemin Terisz kezdetű körlevelének áttekintését, János pápa helyzetértékelése szerint három olyan terület van, amelyen a közelmúlt, az embert megillető jogok biztosítása tekintetében komoly pozitív változásokat hozott. Elsőként a munkásság, majd a nők emancipációja jelentette a jogok természetes kibővülését, legutóbb pedig a gyarmati uralom alól felszabaduló harmadik világ felzárkózásának ellentmondásos jeleire is utalva, már egész népek is eljutottak emberi méltóságok követelésének vagy elfogadtatásának küszöbére még akkor is, ha ezek a folyamatok továbbra is súlyos ellentmondásokkal terheltek. A következő nagy téma a körlevélben a közhatalomnak, az államnak a helye szerepe a modern világban. Mindenek előtt a társadalomban megvalósuló rendbiztosítása szempontjából hárulnak alapvető feladatok a közösséget megszervezésében döntő szerepet vállaló, az élet egészét koordináló, szabályozó és irányító köz- és államhatalomra. Alig ha kétséges, hogy e hatalom léte és természetes tekintélye isteni bölcsesség alkotása, valami olyan alapjaiban szükséges és jó dolog, amely nélkül a társas emberi létezés elképzelhetetlen volna. A hatalom isteni tekintélyre való visszavezetése nem jelenti ugyanakkor azt, hogy ez a tekintély magukat a hatalmon lévőket külön-külön és személy szerint is megilleti. Az emberi közösség joga eldönteni, hogy választás útján kit emel maga fölé hatalmat adva a kezébe, de kötelességeket is kiszabva rá, amiből az is adódik, hogy idézem, a keresztény társadalmi tanítás bármilyen valóban demokratikus államkormányzási formájával összeegyeztethető. A közhatalom, az állam soha nem épülő alapvető feladata egyébként elődei nézetéhez hasonlóan János pápa szerint is a közjó szolgálata, a közjó megvalósítása. Érvelése szerint a közjó egyszerre jelenti az egyes állampolgárok jogainak, személyi méltóságának, a közösség kiegyensúlyozott rendjének és a természet törvényből fakadó normáknak az érvényre juttatását, annak biztosítását, hogy a polgárok élhessenek jogaikkal és módot találjanak az azokkal járó kötelességek teljesítésére, de magában foglalja az elesettekről, a rászorulókról való fokozott gondoskodás egyfajta pozitív diszkrimináció követelését, és azt is, hogy az állam közvetítő és kiegyenlítő szerepet vállaljon egyének és közösségek mindenféle kapcsolatában. Ha valamely állam, kormányzat nyilvánvaló módon megsérti ezeket az alapelveket, elveszíti legitimitását, amelyet az emberek szolgálatként ruháztak rá. Az ideális állami berendezkedés témájára térve ugyanakkor 23. János azt is megfogalmazza, idézem, általában véve nem lehet meghatározni, hogy melyik a legjobb áramforma, hogy az állam vezetői milyen alkalmas módon tudják hivatalukat betölteni, milyen törvényeket kell hozniuk, hogyan kell az államot igazgatni, és milyen legyen a bíráskodás rendje. Az államforma, az államrend megválasztásának szabadsága tehát a természettörvény rendje által kijelölt a közjavát szolgáló keretek között a teljes politikai közösséget, magát, a társadalom egészét illeti meg, a Szent Atya egyedüli követelményként a három hatalmi ágnak, a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalomnak a megfelelő szétválasztását, a hatalmi ágak alkalmas megosztását említi. Fontos szempont viszont, hogy a közéletben és a közhatalom gyakorlásában vagy annak ellenőrzésében lehetőséget kell teremteni minden egyes polgár számára a megfelelő részvételre, ami lehetőséget ad arra, hogy alkotmányos, törvényes keretek között mindenki gyakorolhassa állampolgári jogait és megfelelő módon teljesíthesse a közösséggel szembeni természetes kötelezettségeit. A nemzetek közötti kapcsolatok jó rendje az egyes államokban élő polgárok szabadságán és az állam belső rendjén, a világméretekben is érvényre jutó igazság, igazságosság, szeretet és szabadság eszméjén, az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartásán alapulhat. A Szentatya tapasztalata szerint ezt a rendet a kisebbségekkel, a hátrányos helyzetű csoportokkal, valamint a politikai menekültekkel való bánásmód minőségén mérhetjük a legalkalmasabban, legnagyobb veszedelmét pedig a fegyverkezési verseny, a kölcsönös szembenállás és fenyegetés, a félelem és a bizalom hiánya jelentik. E bajok orvoslására a Szentatya a nukleáris fegyverkezés befagyasztását javasolja, és részletesen méltatja azokat a lehetőségeket, amelyek a béke megóvása érdekében az Egyesült Nemzetek Szervezetének, mint a nemzetközi tekintélynek állhatnak a rendelkezésére. Az országok vezetőinek belátásával ezt a fórumot, megnövelve annak az egyéni és közösségi értékek megóvását célzó illetékességét, az emberi személy minden ember jogainak védelmezőjévé, a háborús konfliktusok elkerülésének eszközévé kellene és lehetne formálni. Az ilyen irányú kezdeményezések legnagyobb akadálya a fegyverkezés, amely egyszerre von el eszközöket a békés építés területéről, egyben pedig versennyé országok tömbök közé tér rivalizálássá válva, a világméretű konfliktusok kirobbanásának fenyegetésével mérgezi a nemzetközi kapcsolatokat. János pápának a leszerelést kívánó felszólítása egy olyan pillanatban hangzott el, amikor a világrendszerek közötti kapcsolatok mélyponton voltak, az ENSZ szervezete pedig inkább a nagyhatalmi alkuk és politikai játszmák, nem pedig a nemzetek közötti kiengesztelődés és megbékélés fórumának tűnt, ám az is igaz, hogy éppen a Szentatya sürgetése volt az ösztönzője annak, hogy a 60-as évek derekára a világpolitikában alapvető, a politikai terminológia által enyhülési folyamatnak nevezett változások kezdjenek kibontakozni. A körlevél záró gondolatmenete a rend és a béke megteremtésében a katolikusokra hárító feladatokat veszi sorra. Idézem, fiainkat ismételten buzdítjuk, hogy buzgón vegyenek részt az állam ügyeiben és járuljanak hozzá az egész emberiség javához. Így hangzik a pápai felszólítás, amely a katolikusoknak minden jó szándékú emberrel való együttműködését sürgeti a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság, a mindennapi élet valamennyi területén. A közös célokra irányuló jó szándék és összefogás követelménye pedig arra int, hogy az együttműködés útjait, a párbeszéd lehetőségeit még az egyház ítélete szerint tévedésben élő vagy témes eszmék által vezérelt egyénekkel és közösségekkel is keressék az egyház tagjai, szolgálva a világ boldogulását és dicsőítve fáradozások által, őt idézem, az igazi békeszerzőjét, aki a mi békességünk és aki eljött, hogy békét hirdessen a távol lévőknek és békét a közelieknek. Az egyház tagjainak a hit és cselekvés egységében kell sugározniuk ezt a békét, tudva azt, hogy, idézem, egyáltalán nem lesz béke az emberek sokaságában, ha csak előbb nincs meg a béke az egyes emberek lelkében, ha csak ki nem őrzi meg magában azt a rendet, amelyet Isten megőrizni parancsolt. Ebből egyenesen következik, hogy miközben partnernek tekintünk minden jó akaratú embert, ismét idézem a Szentatyát, az egyháznak joga és kötelessége nem csak a hitet és az erkölcsi tanokat védelmezni, hanem a saját tekintélyével saját fiainál is közbelépni, akik a világi ügyek intézésének élén állnak, amikor dönteni kell, hogy ugyanazt a tanítást miképpen kell a gyakorlatban alkalmazni. János pápa a maga által János pápa a maga által hatalmas visszhangot kiváltott, nemzetközi elismerést nyert körlevelében megfogalmazott elveket a gyakorlatban is bátran alkalmazta. Ennek tudható be, hogy például a kubai rakétaválság delelőjén nem pusztán az egyébként katolikus Kennedy amerikai elnöknek sugallta az okos kompromisszumok keresését, de levelet intézett Hruscsov szovjet pártfőtitkárhoz is, mérsékletet kérve tőle a béke és az emberiség érdekében. Ez utóbbinak, a Hruscsovhoz írt levélnek a hátterében a Vatikán nemzetközi politikai pozíciója újra gondolásának szándéka húzódott meg. A Szent Atya úgy ítélte, hogy a katolikus egyház nem kötelezheti egyoldalúan el magát a nyugati hatalmak mellett, és nem foglalhat el olyan évesen antikommunista pozíciót, amely nem pusztán az egyház érdekeivel, de a világ jövőjének szolgálatával is ellentétes. Szilárd a hit abban, hogy bár a marxista, kommunista ideológia és annak ateizmusa, valamint a kereszténység összebékíthetetlen ellentétben van egymással, ez azonban nem zárja ki a felek kölcsönös jó szándéka esetén azt, hogy párbeszédet kezdjenek az egész emberiség érdekében. János pápa szándéka tehát az volt, hogy az egyház az egyenlő távolság elve szerint viszonyuljon a rivális nagyhatalmakhoz és világrendszerekhez, mindkét féllel keresve a dialógus lehetőségét. Ennek a szándéknak volt a megvalósítása a 23. János pápa által kezdeményezett, 6. Pál idejében pedig kiteljesedő vatikáni keleti politika. Az első puhatolózó lépéseket a szocialista tömb országaival való kapcsolat felvételre még 1962-63-ban tette meg Róma. A cél az elnyomás alatt élő kelet-európai egyházak támogatása, helyzetük lehetőség szerint javítása mellett a politikai és világnézeti ellenfelekkel való párbeszéd lehetőségének keresése is volt. Ezt a következő negyed században igen felemás eredményeket hozó, az utókor által is nagyon ellentmondásos módokon megítélt munkát a Szent Atya szándékának megfelelően Franz König bíboros Bécs érseke kezdte meg, amolyan tájékozódó látogatást téve elsőként Budapesten, ahol találkozott főpapokkal és a hatóságok képviselőivel, egyben pedig felkereste az amerikai követségen Mindszenty bíborost. Ezt követte a magasrangú kúriai diplomata későbbi bíboros Agostino Casaroli budapesti, prágai és varsói látogatása, amelyek során papok ellen indított perek leállítása, közvetlen állami ellenőrzés oldása, mindkét fél által elfogadható személyek püspöki kinevezése volt a téma. Bár ezek a tárgyalások különösen Csehszlovákia esetében kudarcba fulladtak, a magyarországi kompromisszumok pedig inkább szolgálták a kommunista hatalom, mint a helyi egyház valódi érdekeit, de mindenképpen elmozdulást jelentettek a Vatikán és a szocialista országok közötti kapcsolatok holtpontjáról, a magyar rezsim pedig maga is barátságos gesztus gyakorolt, amikor korábbi pápai körlevelekkel ellentétben egyebek között a Pácemin Terris magyar kiadását is lehetővé tette. Ezek a kezdeményezések minden esetre már a nyitányát jelentették a Vatikán és néhány szocialista ország közötti folyamatos, 6. Pál pápa idejében már megállapodások, részleges egyességek aláírásáig is eljutó, ám igen szerény eredményeket hozó kapcsolatoknak. Kedves hallgatóim, ennyit a Pácemin Terrisről és a pápa politikai gondolkodásáról, de még folytatjuk 23. János pápaságának tárgyalását. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották, a pápaság történetéről.
Mária Rádió.